21. fejezet. Vitellius előre szegezte az ujját.
Mi volt a szándékod azzal a kis mutatvánnyal, Cato Centurio?
Uram?
Cato a prefektus asztala előtt állt a főparancsnoki sátorban. A körülötte ülő rangidős tisztek óvatosan figyelték a szemük előtt zajló összetűzést.
Ne jázd, a hülyét fiú! Az ütközetben, amikor a triremisszaim felét elvitted a csatasorból.
Meg kellett védenünk a kisebb hajókat, uram. Különben az ellenség darabokra szaggatta volna őket.
Talán! De neked köszönhetően nem tudtuk csapdába ejteni Telemakuszt, amivel pedig véget vethettünk volna az egész hadjáratnak.
Még abban sem lehetünk biztosak, uram, hogy annak a triremisznek a fedélzetén volt. Elvégre csaliként használta, hogy elcsalogassa a legjobb hajóinkat a flotta többi részétől.
Ez csak feltételezés, Centurio. Eszedbe jutott egyáltalán, hogy a biremiszek elleni támadás talán csak cselfogás volt, hogy elcsalogassa a zászlós hajóbat, védelmező hajókat?
Akár még az életemet is veszélybe sodorhattad volna.
Cato vállat vont.
A háború mindannyiunk számára kockázatos, uram. Minden esetre a Horus és a mellette maradt többi hajó képesek lettek volna bármilyen támadást visszaverni. Úgy ítéltem meg, hogy a biremiszeink nagyobb veszélyben vannak.
Vitellius metsző pillantást vetett rá.
Úgy ítélted meg?
Nem valami vitakörben vagyunk, Cato Centurio. Ez itt a birodalmi haditengerészet.
Engedelmeskedned kell a feletteseitől kapott parancsoknak. Nem alkothatsz magadnak saját parancsokat.
Elnézésedet kérem, uram, de csupán használtam a kezdeményező készségemet, te pedig nem adtál ezzel ellenkező parancsot. A triremiszek nem segítettek volna a többi hajónak, bizonyosan sokkal nagyobbak lennének a veszteségeink.
Cato egy pillanatra elhallgatott, hogy kihangsúlyozza a következő szavait.
Pedig már így is elég nagyok.
Vitellius összeszorította az ajkát, amint a sátorban körbe pillantva látta, hogy Macro és a tisztek többsége egyetértve rábólint Cato szavaira. Az összetűzést hirtelen megzavarta a bejáratnál álló egyik őr kiáltása, ahogy megállásra szólított fel valakit. Aztán a ponyvát félrehúzták, és egy írnok lépett be a sátorba, hóna alatt egy köteg viasztáblával. Kihúzta magát, és a prefektushoz lépve szalutált. A veszteséglista, uram, nyújtotta át az egyik táblát Vitelliusnak, aki egy kézmozdulattal odébb küldte Cato-t. Mielőtt a prefektus végig pillantott a táblán, Cato és a többi tiszt némán ücsörögtek. Mindannyian fáradtak voltak. Egy pillanatot sem pihenhettek azóta, hogy a hajók késő délután beértek az egyik öbölbe. A part nagyjából egy mérföld hosszú ívet írt le, mielőtt a föveny átadta volna a helyét az öblöt határoló két fölnyev szikláinak. A parton túli vidéket fél mérföld hosszan bokrok és satnyafák borították, aztán a talaj meredeken emelkedni kezdett egy erdős dombvidék felé, amely egészen a láthatárig húzódott. A közelben elhagyatott település állt, alig volt több néhány kőhalomnál. Még a triremiszek a parttól nem messze horonyoztak, a kisebb hajókat kivontatták és azonnal elkezdték kirakodni belőlük a felszerelést és az élelmet. A tengerész gyalogosok nagy része, Macro Centurio parancsnoksága alatt, fárasztó munkával kiépítette a hídfőállás megerősített táborát. A légiók katonáitól eltérően a tengerész gyalogosok csak kevés gyakorlattal rendelkeztek az erődépítést illetően, ezért Macro egyre növekvő ingerültséggel és rossz kedvel noszogatta őket. Jócskán napnyugta utánig dolgoztak, amíg végül reszkető fákja fénynél fejezték be a hevenyészett védelmi árkot és a földsáncot. Az izzadságban fürdő tengerész gyalogosokon túli sötétségben őrszemek vékony sora ácsorgott, idegesen figyelve az árnyakat, hát ha a kalózok a szárazföldön akarják folytatni a harcot. Amint a triremiszek a parttal egy vonalba állva lehorgonyoztak, Vitellius parancsot adott, hogy a fedélzetükön állítsanak fel további, a tenger felé irányított hajítógépeket. Így ha a kalózhajók netán megtámadnák a római flottát, több tucatnyi hajítógép tüzével kellene szembenézniük, és már jóval azelőtt súlyos veszteségeket szenvednének, mielőtt a triremiszek közelébe érnének. Telemachus kénytelen volt visszatartani a hajóit, és távolról figyelte a római flottát, még végül be nem alkonyodott. Amint a lenyugvó nap utolsó sugarai elhalványultak a láthatáron, a kalosz flotta lassan elindult felfelé a part mentén, hátra hagyva megtépázott ellenfeleit, hogy azok számba vehessék aznapi veszteségeiket. Vitellius prefektus leengedte a táblát és az asztalát bámulta. Durva vonású arca Dermetnek tűnt, ami elárulta, hogy kétségbe van esve. Cato már-már megszánta, de aztán eszébe ötlött, hogy a prefektus csak magának köszönheti e szerencsétlenül végződött tengeri összecsapást. Nem lett volna szabad a flotta könnyebb hajóit ennyire túlterhelni emberekkel és felszereléssel, amelyek jelentős része immár a tenger mélyén hevert. Ha szállító hajókkal vitték volna a hadjárathoz szükséges élelmet és felszerelést, könnyen legyőzhették volna az ellenséget. A szállító hajókkal tovább tartott volna ugyanaz átkelés, de a történteket látva ez csekély jár lett volna. Ahogy hasztalanul tovább merengett azon, mi történhetett volna, Cato rájött, hogy ez a szerencsétlenség nem teljesen Vitellius hibája. A kalózok tökéletesen időzített támadása nem lehet puszta véletlen. Ha egy kalózhajó vette volna észre, hogy a flotta elhagyja Ravennát, nem lett volna elég ideje elvinni a hírt Telemachusnak, hogy a kalóz vezér összegyűjtse a hajóit és lecsapjon a rómaiakra. Telemachust jó előre figyelmeztethették. Vitellius nagyot sóhajtott és felállt.
Bizonyára ti is tudjátok, hogy ezek nem jó hírek. Elvesztettünk 8 biremiszt, 2 másik pedig súlyosan megrongálódott, ahogy az egyik Triremis is. Meglékelték, és csak javító műhelyben lehet rendbehozni. Ezen kívül elvesztettük a hajítógépeink és az ostromhoz szükséges eszközeink nagy részét. Az élelmiszer jelentősebb részét azonban a Triremiszeken tároltuk, ezért úgy tűnik, legalább éhen nem fogunk halni.
Alványan elmosolyodott, de mivel ezt egyetlen tiszt sem viszonozta, a mosoly azonnal eltűnt. A prefektus folytatta a mondandóját, a legrosszabb hírt a végére tartogatva.
Közel 800 ember veszett oda a hajókkal. A megmaradt hajók legénységéből 60 meghalt, 83 pedig megsebesült.
Cato a többi tisztre pillantva látta, hogy a többségük ellenséges tekintettel fogadja a hírt. Rettenetes emberveszteséget szenvedtek, ráadásul a tisztek közül sokan olyan bajtársaikat vesztették el, akiket már évek óta ismertek. Cato azonban emlékeztette magát, hogy Vitellius sokkal nagyobb árat fizetett. Elkeserű vereséget sehogy sem tudja leplezni a Rómába küldendő jelentésében. De legalább egy hónapig eltart, mire a jelentést elküldik, elolvassák, és a választ visszaküldik, a prefektus pedig addig helyrehozhatja a történteket.
Ez egy rohadt nagy katasztrófa, marmogta valaki. Ki mondta ezt?
Senki sem mozdult. Senki sem válaszolt. Pillanatnyi csend után azonban Minicius felállt.
Én, uram, csak azt mondtam, amit mindannyian gondolunk. A kalózok alaposan elvertek, és az a szóbeszéd járja, hogy elárultak minket.
Elárultak, vonta fel a szemöldökét Vitellius.
Ha a katonák árulót keresnek, azt talán az előnyére fordíthatja.
Valaki elárult minket, uram. Tudatta a kalózokkal, hol találnak minket.
Dühös morajlás csapott fel, ami arra bátorította Minicius-t, hogy tovább beszéljen.
Meg kell találnunk azt a kurafit. Meg kell fizetnie azért, amit tett. Lassan és fájdalmasan.
A tisztek bólogattak, néhányuk pedig vérfagyasztó javaslatokat tett, hogyan büntessék meg az árulót, ha sikerül felfedni a kilétét. Vitellius közelebb lépett a tűzhöz, így a sátorban mindenki jól láthatta az alakját. Felemelte a kezét, hogy elcsendesítse a tiszteket.
Rendben van. A szavamat adom. Ha sikerül elfognunk az illetőt, azt tesztek vele, amit csak akartok. Egy feltétellel.
A tisztek többsége gyanakvó pillantással nézett a prefektusra. Minucius végül megköszörülte a torkát.
Mi lenne az, uram? Meg kell ígérnetek, hogy a lehető legfájdalmasabb halálban lesz része.
A tisztek megkönnyebbülten felnevettek, Minucius pedig ünnepélyesen bólintott. A lárma lassan elcsendesedett, és kínos csend szállt alá, amint a tisztek várták, hogy Vitellius folytassa az eligazítást. Makro kövintett.
Tehát most mi lesz, uram?
Folytatjuk a tervet, felelte Vitellius határozottan. Elegendő hajónk maradt, hogy elbánjunk a kalózokkal.
Nem, uram!
Az összes tekintet a sátor hátuljában ülő egyik Trierarkus felé fordult. Albinus felállt, hogy a többiek jobban láthassák és hallassák.
Több hajóra van szükségünk. Több Iremiszre.
Miért? Kérdezte Vitellius hűvösen.
A ma látottak alapján úgy tűnik, a Biremiszek teljességgel hasznavehetetlenek.
Ez nem valami tisztességes, uram,
rázta meg a fejét Albinus.
A Biremiszek legénysége a lehető legjobban harcolt. Nem az ő hibájuk, hogy a hajóik nem kelhettek versenyre a kalózhajókkal. Ha nem léptünk volna ki a csatasorból, hogy segítsünk nekik, kétlem, hogy akár egyetlen Biremiszünk is túlélte volna az összecsapást.
Kátó felsziszent és végigpillantott a többi tiszten. Albinus aligha bírálhatta volna nyíltabban a parancsnokot, a centúriók és Trierarkuszok pedig Vitellius nézték, várva mit válaszol. A prefektus metsző tekintettel nézett Albinusra, végül megfontoltan bólintott.
Az érvelésed helytálló, Albinus, jól lehet e kérdés jelen körülményeket tekintve teljességgel elméleti. Továbbra is szeretném tudni, miért van szükségünk több Biremiszre. A fő erőinket alkotó Triremiszek nagyrészt sértetlenek maradtak. Ha a kalózok ellen indítjuk őket, gyorsan kivívják a győzelmet.
Igen, uram. Feltéve, ha a kalózok egy helyben ülve várják, hogy a Triremiszek elkapják őket.
Vagyis?
A prefektus hangján jól hallatszott a türelmetlenség. Mit akarsz ezzel mondani?
Te a légióban szolgáltál, uram. Na és? Tehát jól ismered a harctéri taktikákat. A könnyebb csapatok megkeresik és egy helyben tartják az ellenséget, hogy a fő erők a közelükbe kerülhessenek és elpusztíthassák őket. A tengeren legalábbis így szokás. Feltételezem, hogy ti, akik a hadseregben szolgáltok, szintén ezt szoktátok tenni.
Hát persze, hogy ezt szoktuk tenni,
csattant fel Makró.
Tudod, nem vagyunk teljesen hülyék. A légióban legalább tudjuk, hogyan kell rendesen megépíteni egy nyomorult tábort.
Makró a körülöttük nyújtózó sáncok sötét vonalai felé intett.
Nem ilyen ócska romhalmaszt szoktunk.
Köszönjük, centúrió,
szólt közbe Vitellius. Ennyi elég lesz. Makró szája továbbra is nyitva volt, készen, hogy folytassa a gyalászkodást, de végül becsukta és bólintott.
Rendben van, folytatta Vitellius. Tehát Biremiszekre van szükségünk?
Nem, uram. Több Biremiszre van szükségünk. Legalább ugyanannyira, mint amennyi nekik van. Egy tucatnyit számoltam belőlük, és mindegyiket remekül irányították. Jó legénység szolgál rajtuk, akiket kiváló Trierarkuszok vezetnek. Őszintén szólva, jobbak nálunk, uram. Épp ezért több hajóra van szükségünk. Szert kell tennünk valami előnyre, ha azt akarjuk, hogy a következő összecsapásban esélyünk legyen ellenük.
Vonta le a végkövetkeztetést Albinus.
Nos, nincs több Biremiszünk, csattant fel Vitellius. Nem tudok elővarázsolni néhányat csak úgy a levegőből.
Hatot. Hátrahagytunk Ravennában,
mondta Albinus határozottan. Kátó felállt, megköszörülte a torkát.
Ezen kívül hátrahagytunk még 1000 tengerészgyalogost is, akiknek nagy hasznát vehetnénk, uram.
Nem!
Csapott a combjára Vitellius.
Nem hagyom védtelenül Ravennát! Róma a fejemet venné, ha történne valami a várossal.
Róma... Azt már most is megteheti, uram, ha hírét veszi a ma történteknek,
jegyezte meg Kátó halkan.
Ha folytatni akarjuk a kalózok elleni hadjáratot, az összes rendelkezésünkre álló hajóra és emberre szükségünk lesz.
Vitellius közelebb lépett hozzá.
Mi lesz, ha megtámadják Ravennát?
Parancsot kaptunk, uram, felelte Kátó erőteljesen kihangsúlyozva az első szót.
A hadművelet elsőbséget élvez.
Na és Ravenna?
Kérdezte a prefektus halkan.
Kockára kell tennünk Ravennát, uram.
Értem.
Tehát ezt tanácsolod?
Hajlandó vagy írásba is foglalni?
Kátó összeszorította a fogát, nehogy megvető választ adjon a felettesének. Aztán nyelt egyet, és megszólalt.
Ezt tanácsolom, uram. Tekintettel a parancsainkra.
A döntés azonban a tiéd. Ez a ranggal jár.
Értem.
Vitellius lehorgasztotta a fejét, és némán ácsorogva gondolkodott. A tisztek is hallgattak, várva a parancsnok döntését. A prefektus tudta, hogy szorult helyzetben van. Elvesztette a hadereje egy negyedét és a felszerelés jó részét. A kalózok felszámolására indított elsöprő erejű hadjárat hirtelen a katasztrófa szélére sodródott, ami azzal fenyegetett, hogy meginog az egész térség helyzete. A véget vett a hadjáratnak az egyértelmű vereségnek látszana, márpedig a császár nem arról híres, hogy eltűri a parancsnokoknak a kudarcot. Vitellius félt, hogy az előmenetele, sőt, talán még az élete is veszélybe kerülhet. Összehúzta a szemöldökét. Az előmenetele volt az egyetlen, ami értelmet adott az életének. A hatalom és a vagyon ígérete nélkül olyan, mintha halott lenne. Tehát nem állíthatta le a hadjáratot. Ebben teljesen biztos volt. A hadjáratnak folytatódni kell. A kérdés csak az, vajon elegendő embere és felszerelése maradt-e a sikerhez. Csatát vesztett ugyan, de ha megtámadják és elpusztítják a kalózokat, aztán visszaszerzik a tekercseket, könnyedén megszépítheti a kezdeti kudarcot. Sőt, ha sikerülne valami árulóra hárítania a felelősséget, talán még a vereség miatti megrovást is elkerülheti. De ehhez teljes győzelmet kell aratnia. Ám megvan ehhez a kellő hadereje? Nem tudta biztosan. Albinus nyilvánvalóan nem így gondolta, és a többi Triararkusz arckifejezéséből ítélve látszott, hogy ők is úgy vélik, több Piremiszre van szükségük. Bizonyára értenek a szakmájukhoz, gondolta Vitellius. A Ravennában maradt hajókkal és a tengerész gyalogosokkal pótolhatná a veszteségek nagy részét. Azonban ezzel gyakorlatilag védtelenné tenni a hadikikötőt. Tehát gondoskodnia kell arról, hogy a kalózok ne legyenek képesek megtámadni Ravennát. Ha bekövetkezne az elképzelhetetlen és rajtaütnének a kikötőn, Claudius császár nem kegyelmezne neki. Eszébe jutottak Kátó szavai, ahogy határozottan emlékeztette arra, milyen nagyobb tét forog kockán. A tekercsek, amelyeket Narcissus parancsa szerint minden áron vissza kell szerezni. Minden áron. A fenébe Narcissussal, amiért ezt nem foglalta írásba. Akkor legalább azt állíthatná, hogy épp a parancsban meghatározott kockázat miatt sorakoztatja fel az összes emberét és hajóját a kalózok ellen. Ám Narcissus szokása szerint túlságosan is okos volt ahhoz, hogy írásba foglalja a parancsait. Így ha Vitellius vádaskodni próbálna, semmiféle bizonyítékot nem tudna felmutatni ellene. Ahogy elfogadható magyarázatot sem tudna felmutatni arra nézve, miért nem volt képes visszaszerezni a tekercseket. Amint átgondolta, milyen választási lehetőségei vannak, kibontakozott előtte a leginkább célra vezetőnek tűnő stratégia, amit követhet. Egyre növekvő kétségbeeséssel kapaszkodott bele az elképzelésbe, noha vonakodott kiadni a szükséges parancsokat és ezáltal meghozni a végső döntést. A tisztekre pillantott és összeszorult a szíve, amikor látta, hogy mindannyian őt nézik, várva, hogy felvázolja a terveit. Tudta, ha egyszer elkezdi, nem lesz többé visszaút. Megközelülte a torkát, mire a tisztek tekintete feszülté vált.
Folytatnunk kell a hadjáratot! Ha most elbukunk, ki tudja, milyen erőssé válhatnak a kalózok. Akár még a kereskedelemnek is véget vethetnek, ha úgy kívánják. Nem hagyhatjuk, hogy ez megtörténjen, uraim. Egyetértek Albinus Triararkusszal, hogy megfelelő haderőre van szükségünk, ha eséllyel akarunk szembeszállni az ellenséggel. Ezért visszaküldök egy tisztet Ravennába, hogy hozza el a tartalékként hátrahagyott haderőt és felszerelést.
Körbe pillantott, és tekintete megakadt a tűz mellett melegedő Kátó szikár alakján. Úgy vélte, bölcs dolog lenne az ifjú centúriót a lehető legmesszebb tudni a hadjárattól. A prefektus magának akarta megszerezni a tekercsek visszaszerzéséért járó érdemeket, ezen kívül úgy vélte, talán másként is kihasználhatja a helyzetet, ugyanis nem akarta, hogy Narcissus egyik ügynöke a sarkában járjon. Persze ott volt Makró is, de őt Vitellius nem tekintette túl nagy fenyegetésnek. Makró túlságosan is egyenes természetű volt. De talán jobb lenne a két centúriót elválasztani egymástól. Tehát Kátónak vissza kell térnie Ravennába.
Kátó centúrió?
Igen, uram,
húzta ki magát Kátó.
Amint megvírad, te és Albinus a spártaival visszatértek Ravennába. A hajó tengerész gyalogosai itt maradnak, hogy a visszaút során több hely maradjon a rakománynak. Elhozzátok a flotta többi hajóját a hátrahagyott tengerész gyalogosokkal és felszereléssel együtt. Az írnokommal készítettek neked egy okiratot, hogy a nevemben cselekedhess.
Igenis, uram.
Ez minden, uraim. Makró centúriói az első őrség. A többiek pihenjenek, amíg rájuk nem kerül az őrködés sora. Leléphettek.
A tisztek lassan feltápászkodtak a tűz mellől, és fáradtan a saját alakulatuk tábor tüzei felé indultak. Kátó azonban hátra maradt, és odabiccentett Makrónak, aki vonakodva csatlakozott barátjához, amint az a prefektushoz lépett.
Mit akartok? Csattant fel Vitellius.
Igyekezzetek, fáradt vagyok.
Makró bólintott.
Gyanítom, hogy a flotta minden embere fáradt, uram.
Vitellius tudomás sem vett róla. Figyelmét Kátóra összpontosította.
Mit akarsz?
Miért engem küldesz vissza a tartalékért? Itt bizonyára több hasznomat látnád, uram. Tekintve, milyen parancsot kaptunk Narcissustól.
Jelentést kell küldenem a császár titkárának, magyarázta Vitellius kifejezéstelen hangon. Be kell számolnom a történtekről. Narcissus tudni akar minden fejleményről. Szeretném, ha gondoskodnál arról, hogy az üzenet eljusson Ravennába, és onnan elküldjék Rómába.
De miért én?
Mert benned megbízhatok. A többiek, intett Vitellius az éjszakában tova tűnő tisztek felé, talán nem ilyen hűségesek a császárhoz. Biztosnak kell lennem abban, hogy az üzenet eljut Narcissushoz. Ezért küldelek téged. Ami Makrót illeti, nos, azt akarom, hogy a legjobb tisztjeim készen álljanak bármire, amivel az a kurafi Telemachus próbálkozhat.
Kátó hideg, átható tekintettel nézett a prefektusra, aztán szalutált.
Távozhatok, uram?
Persze.
Vitellius nem viszonozta a tisztelgést, csupán Kátó centúriájának sátrai felé biccentett.
Jelenleg nincs rád szükségem. Aludj egy kicsit. Virkadatkor átveheted a jelentést, mielőtt a spártai vitorlát bontana.
Makró felé fordult.
Jobb lesz, ha csatlakozol az embereidhez.
Miközben átsétáltak a táboron, Kátó körbe pillantott, megbizonyosodva arról, hogy senki sem hallatja őket.
Vigyázz magadra, amíg távol vagyok.
Makró összehúzta a szemöldökét.
Mire gondolsz?
Nem is tudom. Egyszerűen nem bízom benne.
Mi ebben az újdonság? Egyetlen épp eszű ember sem bízna meg abban a kurafiban. Szerinted mire készül?
Nem tudom,
rázta meg a fejét Kátó.
Valamiért szét akar választani minket. Mert az biztos, hogy a döntésének semmi köze az üzenet eljuttatásához.
Tehát vigyázz magadra, rendben?
Makró bólintott.
Úgy beszélsz, mint az anyám.
Kátó barátjára pillantott.
Akarod, hogy benézzek az anyádhoz, amíg Ravennában időzöm?
Abban a pillanatban, amint ezt kimondta, Kátó azt kívánta, bárcsak inkább csukva tartotta volna a száját. Ismét eszébe jutottak a táncoló delfinben történt szerencsétlen találkozás emlékei.
Nem, hagyd csak,
felelte Makró halkan.
Ne említsd őt még egyszer.
Némán lépkedtek tovább, aztán Kátó témát váltott.
Jobb lesz, ha mi hamarabb kiderítjük az áruló kilétét, mielőtt újabb bajt okoz nekünk,
Makró bólintott.
Bárki lehet az illető.
Bárki lehet, értett egyet Kátó. De valahogy kapcsolatba kellett lépnie a kalózokkal. Ez leszűkíti a kört.
Makró elmosődött.
Szinte hallotta, hogy Kátó gondolkodik.
E van valaki, akire gyanakszol?
Nem vagyok biztos benne. Legalábbis egyelőre. Azonban van egy ötletem, hol kellene kezdeni a keresést.